Holnap nyílik a műcsarnokban Gillér Jósolya grafikus művész kiállítása, amelynek címe Sárarany. Na de nem egybeírva, hanem kötőjellel, úgyhogy ennek a sáraranynak, tiszta aranynak egy kicsit más kontextust ad ezzel a kötőjellel, mert hogy gyakorlatilag közben egy ellentétet is jelöl. De hogy pontosan miről is szól ez a kiállítás, hogy jelennek meg a saját könyvillusztrációi mellett tájképek, illetve gyakorlatilag a népművészet mese mindebben, hát erről fogom most kérdezni magát a művész Gillér Jósolya, grafikus művész, szeretettel köszöntöm.
Köszönöm a meghívást.
Nézzünk egy kicsit a kiállítást, hogy válogatta össze ennek a kiállításnak az anyagát?
Gondor Szilágyi Máriával, a műcsarnok kurátorával úgy döntöttünk, hogy a kiállítás tematikája két részre fog tagozódni. Az egyik rész, ami a túlnyomó többségében alkotja a kiállított műveknek a mennyiségét, az az első két teremben a tájképi és rendéleti jellegű munkáim. Igazándiból ez a tájkép szó sem fedi teljes mértékben azt, ami ott látható lesz, mert ezek inkább belső tájak, talán így mondanám. Általában az elmúlt néhány évből, néhány év alatt készült képeket lehet majd látni, de beválogattunk néhány olyan képet is, amit közel 20 éve csináltam. A harmadik teremben pedig egy olyan korszakomból mutatunk be egy nagyon szűk szegmenst, amit még Velencében, ahol művészkönyvszakon tanultam a Képzőművészeti Egyetem mellett, kezdtem el elsajátítani. Ez a művészkönyv műfaja. Ez egy elég különleges és egyedi műfaj, hiszen minden a művész keze által készül benne, egészen a tervezéstől kezdve a metszetek és benne lévő munkáknak a kivitelezésén át a kötészeti munkáig. Két ilyen művészkönyvet mutatunk itt be, egyrészt ezek ugye vitrínben vannak, de az egyik könyvnek a lapjait falra is kihelyeztük, és ezen kívül még bemutatunk néhányat abból az időszakból is, amikor kiadóknak készítettem illusztrációkat. Ezek ugye teljesen más jellegűek, hiszen nyomtatott formában jelentek meg. Az eredeti képekből mutatunk be itt néhányat.
Ugye nagyon sok meseillusztrációt készített, ami egy egészen más műfaj, de közben, mikor nézem a grafikáit, ezeket a tájképeket, nekem azok is nagyon meseszerűek, mert nem dolgozik, hiába vannak erőteljes kontúrjai, közben az összes képén azt látom, hogy van egy ilyen kicsit elmosódott része a történetnek, és az ember mindig perspektívát lát, mindig belelát a tájba valamit, mindig kicsit mögé is tud nézni, tehát nem csak a képet látja, hanem mintha mögé nézne ennek az egész történetnek, és gondolatokat ébreszt.
Igen, ezért is kezdtem azzal, hogy a természet számomra az egyik legfontosabb inspiráció, de ez ilyen értelemben egy picit azért ürügy is. Tehát a természetet, mint analógiát használom gondolatok visszatükröződésére, és így van pont, ahogy mondja. Tehát például a fa jelenléte a számomra egy életfa szimbólum. Tehát mindig van benne valamiféle önmagán túlmutató jelleg is. Így van.
És akkor nézzünk egy kicsit a mesékbe, mert a mesék mindannyiunk számára meghatározóak, hiszen ezeken növünk fel, ezekből tanulunk a legtöbbet. Amikor az ember felnőttként készít meseillusztrációkat, visszatér a gyermekénye is, vagy pedig már felnőtt fejjel egy kicsit átértelmezve készíti ezeket a grafikákat, mert hogy már másképp látja ezeket a meséket?
Hát egyrészt remélem, hogy a gyermekénem az mindig megmarad azért egy kicsit. Mm-hmm. Szerintem ez nagyon fontos, ezt megőrizni, azt a fajta gyermeki tisztaságot, amennyire csak lehet. Ez az egyik nagyon fontos a hozzáállásomban. A másik az, hogy ez az időszak, amikor én kiadóknak készítettem mesillusztrációkat, teljesen egybeesik azzal az időszakkal, amikor az én gyerekeim kicsik voltak. És ez egy nagyon jó elsődleges inspiráció. Tehát folyamatosan ugye jelen vannak, és az ő jelenlétük is inspirálja ezt. Ezekben a mesékben, ugye amikor a meséillusztrációkat elvállaltam, én elsősorban törekedtem arra, hogy inkább magyar népmeséket és legendákat próbáljak elvállalni, de ez nem mindig sikerült, meg nem mindig így alakult az életem. De azért érdekel ez igazán, mert azt hiszem, hogy az az üzenet, ami ezekben a magyar népmesékben benne foglaltatik, az annyira egyetemes és annyira mindenkinek szól, hogy nagyon érdekelt, hogy én ezt hogyan tudom vizuális nyelven megfogalmazni és átadni. ugyanis úgy gondolom, hogy ezekben a mesékben a néha kicsit furcsa történések, azok mindig valós élethelyzeteknek az abstrakciói. És amit a mese keres az üzenetével, az mindig az életszentség, és egyfajta spirituális úton akarja a nézőjét végigvezetni. Na most ez számomra az egész munkásságomat meghatározó gondolat, és azért érezhető talán a többi képemnél is ez, mert ez mindent áthat.
És hát ugye ezek a magyar népmesék, ezek nem is feltétlenül gyerekeknek készült mesék voltak, aztán vált a mese itt szinte kizárólagosan gyerek műfajjá. Tehát azt gondolom, hogy mindannyian, hogyha mesét olvasunk, akkor azért mindig-mindig újabb rétegeket fedezhetünk fel benne.
Hát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezekben a mesékben valóban jelen van egy olyan gondolati tartalom, amit megérthet egy kisgyerek is, vagy inkább megérezhet, mert ő még azt hiszem nem teljesen így a megértésnek a szintjén van, úgy, ahogy ezt egy felnőttnél értjük, viszont ugyanúgy szól egy idősebb emberhez is, mert életutakat mutat be, megoldásokat, válaszokat próbál adni.
Nézzünk egy pillanatra még a kiállítás címére, a sárarany. Hogy jött ez a cím, és hogy jött az, hogy mégsem a sárarany egybe, ami a sárga aranyat, a tiszta aranyat jelenti, mert én emlékszem, hogy amikor én így gyerekkoromban megtudtam azt, hogy a sárarany az nem egy piszkos aranyat jelent, mert nem értettem a jelentését, akkor teljesen meg voltam döbbenve, hogy számomra ez valami egészen másfajta fogalom, mint amit esetleg az első ránézésre egy gyerek számára jelenthet.
Igen, hát a sárarany ugye az egy régies szó, egy régi magyar szó, és a sárga abban a tiszta, teljesen természet által létrehozott formájában a sáros, üledékes közegből kibányászott aranyat jelenti, és a sár ugye ebben a szóban egy rövidítés, tehát a sárgának a rövidítése. Na most én itt élek a magyar nyelvatta lehetőségekkel, mert ugye itt a sár, én azt a sár értelemben értem, és ezért is van ott ez a pont, hogy értsük azt, hogy itt nem feltétlenül csak a sárgára van az utalás, hanem a sárra magára. Ez a fajta kettősség, ez a fajta ellentétpár jelleg, ez nagyon jellemző a munkáimra, és ezt szeretném itt ebben erősíteni, mert hiszen nem sok olyan dolog van, ami ennyire távol lenne egymástól, mint egy ilyen sár jellegű, humusz jellegű képződmény, és az arany. Mind színében, mind állagában, mind értékében nagyon távol vannak egymástól, és ez a fajta kettősség az, ami érdekel.
Aki szívesen találkozna ezzel a kettősséggel, és szeretné egy kicsit elmerülni, Csilléri Orsolya grafikus művész világában, az most megteheti egészen február 13-ától április 26-áig, látható a Műcsarnokban a Sárarany című kiállítás, és azt gondolom, hogy aki elmegy erre a kiállításra, az hihetetlen vizuális élményben fog részesülni, és közben, amikor elmegy, akkor egy kicsit így felmelegszik a lelke is, mert olyan képeket fog látni, amik így megmelegítik a lelkünket, és biztos vagy benne, hogy néhány gondolattal is gazdagabb lesz. Én nagyon szépen köszönöm Csilléri Orsolyának, hogy itt volt velünk, és kívánok sok sikert a kiállításhoz.
Köszönöm szépen én is.
is holy, I'm a Gideon.
One love.
So when the man comes, there will be no doom.
One song.
Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. Say it. One love. What about the one?
És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
Köszönöm a kedves hallgatókat!
Már kétszer megígértük a hallgatóknak, hogy a tanulási stílusokról fogunk beszélni, úgyhogy ma ez lesz a témánk. Egy olyan érdekes gondolatot mondtál egy pár rovattal ezelőtt, hogy ha egy gyermek vagy egy fiatal nem örömmel tanul, az lehet, hogy azért van, mert nem találta meg a saját stílusát a tanulásban. Mit értünk ez alatt, hogy van vagy lehet saját stílusunk, amit ha megtalálunk tanulási stílusra gondolsz, akkor örömmel fogunk tanulni?
Azokat az egyéni adottságokat, vonásokat, ahogy az információt megszerezzük, és az információt feldolgozzuk, és az információt előhívjuk, azt nevezzük tanulási stílusnak. Hogyan észlelem az információt? Már ez egy érdekes dolog, hogy direktben gondolkodok, tehát például a kedves rádióhallgató csak arra gondoljon, hogy utaznak a férfeleség mondjuk az autóval, és azt mondja, nézd, ott mi van, és a férje elfordítja a fejét. Pedig csak a feleség csak az arra kíváncsi, hogy meséli, hogy ott mit lát épp a plakáton, de a félnek meg kell róla győződni, hogy miért mi van. Tehát, hogy vannak, akik konkrétan észlelünk dolgokat, látásunkon keresztül, a hallásunkon keresztül, tapintásunkon keresztül, vagy akár a különböző érzékszerveinken keresztül, hát a tanulási folyamatban részt vesz akár az étkezésünk, az is egy tanulási folyamat, hogy megtanuljuk, hogy mit szeretünk, mit nem, vagy a mozgásunk részt vesz valamit a tanulási folyamatban, és ugyanígy az ismeretnek a megértésében és az ismeret feldolgozásában, valamint az ismeret visszaadásában is óriási szerepe van a tanulásunknak, hogyan tanulunk. Míg az azonos körülmények között lévő gyerekek, mondjuk képzeljünk el egy ikerpárt, lehet, hogy az egyiknek az asztala egy ilyen teljesen rendezett, és minden élére van állítva, a másiknak meg egy ilyen halomkupac könyv van, vagy jegyzet az asztalán.
És lehet, hogy az utóbbi tanul jobban, és eredményesebben.
Szerinted, Andi, én melyik vagyok?
Nem tudom. Hát most, hogy elnézem így a könyveket előtted, rendes vagy?
Nem vagyok rendes.
Nem vagy rendes.
Nekem nem megy a rendezettség, hanem én szétszórok dolgokat, feleségemnek nagy bánatára, tehát akivel 25 éve vagyunk házasok, és amikor meg elpakolja a könyveimet, akkor biztos, hogy nem találom azt, amit végre megtaláltam.
Igen.
És mondjuk 3 napig keresel egy idézetet, vagy 3 napig keresel egy gondolatot, és utána megvan, néha be is jelölöm, vagy teszek bele ilyen posztitot, vagy bármit, és ő meg elrakja a könyveimet, annak nem szoktam örülni.
Akinek az íróasztalán rumli van, azt szoktam mondani, hogy én pontosan
tudom,
hogy abban
igen.
A rumliban hol van az a cetlina, de gondolom nem ettől függ, hogy tehát nem csak ezt értjük az alatt, hogy
igen, de
milyen
van, tanulási stílusok. Igen, de van, akinek például, hogyha nincs rend az íróasztalán, akkor annyira elfoglalja azt, hogy hogy mindent megfelelően rendeznem kell az íróasztalon, hogy addig el sem tud kezdeni tanulni. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, ami a tanulástól elvonják a figyelmünket. Valaki meg csak úgy tud tanulni, hogy mondjuk zenét hallgat közben. És azt mondja a szülő, hogy hát ez a gyerek, ez állandóan zenét hallgat, ez nem is tanul. De egy auditív tanulási stílusra, ami a hallás mint preferencia tanulási stílusra, nagyon is ez jellemző, hogy hallanom kell az információt. Hallanom kell újra és újra. A vizuálisnak látnia kell, annak le kell rajzolni. Egy vizuális tanulási stílussal rendelkező, az színes papírokat használ, az csomagoló papíron, az gondolattérképet rajzol, az megpróbálja a leágazásokat megtalálni. Van olyan is, aki pedig úgy tanul, hogy neki aktívan benne kell lenni a tanulási folyamatban, a testével, tehát mozgásával. Hallottam ilyet, hogy az egyik gyerek a történelmet úgy tanulta, hogy ment a lépcsőn, és így járt egyik lépcsőfokról a másikra, és akkor mondta, hogy 1492 Mátyás halála, és akkor mondta a következő.
És ő így memorizált.
És így memorizált. És a tanár csak annyit vett észre, hogy dolgozatírás közben így jár a
trappog.
Lába. Trappog. És kérdezte, hogy mit csinálsz? Miért csináld ezt? És mondta a tanárnak a gyerek, hogy keresem, hogy melyik lépcsőn van az évszám. És nem tudta mivele mit kezdeni, hogy ő most hogy tanul. A másik, valaki sokkal inkább asszociatívan tanul, kitalál valamit hozzá. Saját lányom mondta már többször, megpróbálom egy 6 éves gyereknek elmagyarázni azt a tananyagot, amit tanulok. Mert minél jobban le tudom egyszerűsíteni a bonyolult dolgokat, hogy egy 6 évesnek hogyan magyaráznám el, annál jobban rögzül bennem. Ez az asszociatív tanulás, tehát akinek különböző képzelettársítási tanulás van. Amikor a harmadik osztályos voltam általános iskolában, volt egy tanárom, aki mindig azt mondta, hogy apropó, erről mi jut eszedbe. Semmit nem tudtunk akkor még így pedagógiailag asszociatív tanulásról, ez a tanárnő ezt alkalmazta. Azt mondta, hogy hóvirág. Apropó, mi jut erről eszedbe. És valakinek az jutott eszedbe, hogy hóvirág van a kertjébe, van, aki azt, hogy hóvirág a nagymama legkedvesebb virág, van, aki azt, hogy a hóvirágot szereti rajzolni. De ugyanaz a dolog más-mást juttatott eszünkbe, és azért mondtam azt, hogy ha a tanár csak egy síkúan, csak vizuálisoknak ad információt, mondjuk csak kivetít, akkor az, aki például interpersonális tanuló, tehát társas tanulásban vesz részt, hogy neki el kell magyaráznia valakivel azt, amit megértett, föl kell dolgoznia, ők például nagyon szeretik az ilyen tanulók a csoportmunkát, és ő úgy fogja megérteni. Én hajlok most vagyok arra, hogy ilyen interpersonális tanuló legyek, tehát, hogy másokkal együtt tudok legjobban vizsgára készülni. Feleségemet nagyon is bosszantotta, mert volt olyan, hogy az autóval mentünk csak le, közben ő olvasta nekem a tételt, meg magyarázta, én meg bementem, és levizsgáztam 5-ösre. És azt mondja, nekem ezt meg ki kell jegyzetelnem, meg kell értenem, összefüggéseket, gondolatokat, te meg csak így bemész, és ilyen könnyen vizsgázol. De nekem segített az, hogy ő elmagyarázta, és úgy rögzítette. Vannak az intrapersonális tanulók, azok pedig egyedül tudnak tanulni, néma csöndbe, se zene semmi nem szólhat, és neki magába kell szívnia a tudást. Ilyenek például nagyon szeretnek naplót írni. Kifejezik az érzelmeiket, a gondolatvilágukat. A művészek hajlamosak erre az intrapersonális tanulásra, hogy nekem ott belül kell először megszületni a zenének. Vagy Michelangelo-t kérdezték, hogy faragsz ki ilyen gyönyörű szobrokat. És azt mondja, nem faragok én szobrokat. Benne van az angyal, én csak kiszabadítom. Tehát, hogy ők bele látnak dolgokat, ez az intuitív típusú tervezés, ez sokat jelent. És ma az oktatás nagyon sokszor egysíkú, illetve minél kreatívabb egy gyerek, ahány évet megy előre az iskolába, annál jobban kijöjjük belőle a kreativitást. Emlékszek rá, hogy a lányomnak volt egy olyan feladata, hogy rajzoljon egy tulipánt. És nem pirosra, és nem sárgára rajzolta, hanem ilyen cirkásra. És azt mondta a tanárnő, lányom, döntsd el, piros vagy sárga a tulipán? Erre azt mondta a lányom, hogy hát nálunk ilyen van a kertben. És fogta, és elhozta, és azt mondta, hogy ez van. És mi nagyon szeretnénk pirosat, meg sárgát rajzoltatni a gyerekekkel, ahelyett, hogy megengednénk, hogy a kreativitását kifejezze. Az önbizalom növelde programunkban gyakran kapok olyan megoldásokat is, ami eddig még nekem sem jutott eszembe. Önbizalom sprét, vagy önbizalom gerjesztők, munkacsoportot hoznak létre, vagy magabiztosság applikációt, illusztrációt az egyik diák, és akkor azt mondom, hogy váó, én is tanulok tőlük.
Ez nagyon érdekes, az önbizalom nevel, de ezt is ki kell, hogy vesézzük majd az egyik kis rovatunkban, de visszatérve, és akkor így befejezve a mai gondolatokat, mit tudsz javasolni a gyerekeknek, a fiataloknak, hogyan tudják megtalálni, hogyan találjanak rá az ő tanulási stílusukra? Rendkívül jó volt ez a sokféle, amit felsoroltál, és tényleg már mindegyikkel találkoztam én is annak idején valóban. Talán el is tudnám mondani, és most így össze tudnám tenni, hogy nekem mondjuk melyik a tanulási stílusom. Mit tudsz nekik javasolni? Próbálják ki mindegyiket?
Próbálkozzanak. A másik, hogy valamire rájön arra, hogy fú, nekem így megy, akkor azt próbálja megtartani. Azt szoktam mondani, hogy mi nagyon sokszor IQ-ra mérünk csak. Milyen az intelligencia hányadosod? De elfeledkezünk, hogy van egy EQ, egy érzelmi intelligencia, van egy belső intelligencia, hogy én magammal mennyire vagyok békességben. Vannak olyanok is, akik használják azt is, hogy van egy térbeli intelligenciánk, mint térlátás, amit a mérnökök használnak, meg a tervezők, hogy látják azt is, ami nincs. Tőlem sokszor megkérdezte a műszaki rajztanárom, hogy mit látok, hát semmit. Na, nekem nem volt ez meg, de a fiamnak meg megvan. Van, akinek a mozgásos intelligenciája nagyon erős, tehát ő mozgásában tudja kifejezni, gondoljunk egy táncművészre, balettművészre, neki mennyire fontos. Van, aki a nyelvi intelligenciája nagyon erős, tehát hogy verbálisan nagyon ki tudja magát fejezni. És vannak, akinek meg az empatikus készsége, a szociális intelligenciája nagyon erős, hogy együtt tud érezni másokkal. Harmadik osztályos volt a lányom, és megkérdezte a tanárné, hogy mindenki mutatkozzon be, és mondjon valamit, ami rá nagyon jellemző. És azt mondta a lányom, hogy Teodorának hívnak, és nagyon erős a szociális érzékenysége. És erre harmadik osztályosként ezt a kifejezést használta, a szülőktől ilyet is hallott, nem csak a piroska és a farkast, és mondta talán, hogy hát Teodora sem tudja, hogy mi az a szociális érzékenység. Azt mondta Teodora, azt is mondhatnám, hogy az átlagnál jobban tudom az empatikus készségemet kifejezni. Tehát, de ez harmadik osztályban is, azóta sok ilyen helyzet volt, hogy néztük a Jégvarázs cím, nem a Jégvarázs, hanem a Jégkorszak, igen, tehát a Jégkorszakot, és akkor nézzük a Jégkorszakot, talán harmadik vagy negyedik rész, amikor a kisbaba elveszik, és meg kell találni a szülőt, és akkor mondja a lányom, hogy apa, talán megkérdezi, hogy miről szól ez a kis rajzfilm, és azt mondja a lányom, hogy azt is mondhatnánk, hogy a családban lévő akcidentális krízis miatt egy gyermek elhelyezési kérdés merül föl, hogy hova tegyék a gyermeket, és megtalálni a megfelelő nevelő szülőt. Pont épp gyermekvédelmi témában tanulta a feleségem. Tehát, hogy amikor itt tanulunk, akkor észre se vesszük, hogy mennyit tanítunk, igen, a gyerekeinket. A tanulási stílusokban én azt mondanám, hogy a legfontosabb az, hogy legyünk jó példa a gyerekek előtt, mutassuk meg, hogy mi szeretünk tanulni. Ennél jobb példa nem lehet a szülő részéről.
A legjobb végszó. Köszönöm szépen, és a jó sztorit is a végére.
Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
Kérdeztem az éjszakai csendtől, kérdeztem, de néma volt, és a száz alakban visszatérő kérdés, mit akarok tőled én? Faggattam a tiszta fényű hajnal, faggattam, de hallgatott, és a száz alakban visszatérő kérdés, mit keresek nálad én? Tőle tán most megtudom majd, ez a fájó, édes, furcsa játék, próbáltam
kérdeztem a bíbor színű alkonyt, faggatom, de nem beszél. És a száz alakban visszatérő kérdés, miért szeretlek, miért szeretlek mégis én?
Január 2-án érkezett a hír, hogy elhunyt Kis Benedek költő. Szeretnénk emlékezni rá, aki esetleg nem ismeri, kicsikét talán jobban megismeri ebből a beszélgetésből. Beszélgető partnerem Krausz Tivadar költő.
Kis Benedek Kavatina. Csontos égtáj ez, rimája télnek. Kötkontyot tűző vénhet pogány, hogy mint magamba égre nézek. Latinná szült szép barbár anyám. Terem bennem a narancsidő, pirulnak a dolgos vidám nyarak. Itt súnyi vágy, kény, vád, temető. Ha falak dőlnek, déva falak. Nem fogy a sírás a Kárpátok alatt. Itt, ha tavasz, hát április az. Kegyetlen ünnep, bukó panasz, csak dehogy vigasz. Büntetés büntet. Virágkonfetti szélhajő, Pest is nyomul vele, még alig zöldül az ág, beleőszül pár levele. Latin mód, mégis nyarat remélek,